Már messziről látta, hogy a községháza előtt nagy fekete tömeg áll. Egyszerre benne is forró lett a vér. Ha a falusiak így fel vannak nyugtalanítva, annak nagy okának kell lenni. Gyerekkora óta ismerte a falut. Soha itt senki össze nem gyűlt a községháza előtt, ha csak képviselő választáson nem. Nagyokat szippantott a hűvös levegőből, ahogy a kovács fújtatójával a szenet hevítik. Jól esett neki, hogy van itt valami, ami az embereket megmozdítja. Szaporán pislogott, és egyre nehezebben fújt. Még semmit sem tudott. Amit az anyja mondott, abból mit sem értett, és már kész volt életre halálra. Mintha a csatatérre érkezne, ahol senki sem tudja miért, csak hogy verekedni kell. Kitört benne a régi magyar virtus, az öklei megfeszültek, a vállát megrángatta, mint birkózás előtt, és várta, miért és mikor kell belevetni magát a küzdelembe. Rögöte János jött szembe vele, vörös arca, vörhenyeges bajusza villogott, komoran nézett előre, semmit sem látott, csak ment, mint a megvadult állat. Mi van mán? Csak még egyszer tegye be a lábát a faluba, elevelen el nem megy, morogta Rögöte. Nem akart kérdezősködni, várt. Az ember nem sokkal öregebb nála, néhány holdas földtúró paraszt megrázta az öklét. Jönnek az urak? Elvenni a földünket? Hát csak gyűjjenek! Nem mondott egyebet, ment kemény lépésekkel tovább, s ott hagyta őt. Hát az urak akarják elvenni a földet? Legelőt vagy erdőt? Még nem tudta mit. Ahogy tovább ment, most ketten jöttek szembe, Dancsek és Kankos. Hallgattak, de az egész mozdulatukból látni lehetett a nagy felzúdulást. Elveszik a legelőt? Kérdezte tőlük. Az anyjuk pendejét, bakkantott el magát Kankos. Én nem voltam itthon, most jöttem meg, semmit sem tudok, mondjátok már. Telekkönyvtül, mondta Dancsek. De tegnap megjárta, kihánytuk a faluból. Nem jön az még egyszer ide, ugatott Kankos. Tegnap az asszonyok majdnem megtépték, mint a ludat. Még legelőtt akarják elvenni. A falu erdejét. Hogy merik arra feltátani a szájukat? Már az apáink is bírták. Most jut eszekbe? Avarjani nem eresztette el őket. Aztán megértette, hogy a mocsár erdőt, amit annak idején nem osztottak fel, az uraság magáinak kívánja, s kihozta a telekkönyvvezetőt, hogy igazolja a telekkönyv alapján, hogy az uradalomé a község csak elbirtokolta. Jól ismerte a helyet. 500 vagy 600 hold, még az ő gyerekkorában tiszta erdő volt, aztán a gazdák kivágták a fákat, eltüzelték, s a helyén falulegelőjét tartottak, ahova mindenki kihajthatta a tehenét, disznaját, a ludat és a gyerekeket. Neki nem volt semmi haszna belőle, mert sohasem volt tehene, se lova, de most együttérzett a falujával, és nagyon csodálatosnak tartotta, hogy minden szó nélkül el akarják venni. Az öreg hanyorgazda állott meg közöttük. Ez már 70 esztendősnél is öregebb volt, de még elég jó erőben. Mikor én még gyerek voltam, akkor még minden az uraságé volt, emlékszem, mondta, hogy a mocsár erdőre is csak úgy kihajtott bennünket a hajdú robotára, mint akárhova. De mikor a szabadulás volt, 48-ba, akkor a mocsár a falunak maradt. Azóta soha senki arra fel nem tátotta a száját. Annak már éppen 48 esztendeje. Azt mondják, 50 esztendő alatt elvész minden juss a régi jussból. Azért hozták ki most a telekkönyvvezető urat, hogy el ne teljen az idő. Most akarják visszavenni tőletek. Veszik az anyjuk jó emlékét, átkozódott Kankos. De ezt el nem veszik. Nem bánom, ha ott lőnek is agyon, de én a falu jussát nem hagyom, meg más se. Kihúzott a csizmaszárból egy hosszú disznóölőkést, és marokra fogta. Ezt mártom meg a véribe. De legelőször a juhász bírójéba. Ő az oka mindennek. Ő volt, aki megesküdött, hogy a régi időkben az egész mocsárerdő az uraságé volt. Ezt tették írásba, ezért akarja a törvény elvenni a falutól. Kijött pásztor Béni gazda az udvarából, hogy ott állottak a kapu előtt. Azt kell agyonverni, ordította ő is. A bírót! Az adott el bennünket. Gádmány András is ráfizetett. Visszavette a pénzét, odaadta a Jágernek a 100 forintot, akkor sült ki, hogy a gazember a mocsárerdőt adta el neki. A falu erdejét. A saját erdejét, mert ami a falué, abban része van neki is, mint birtokos gazdának. Most ordíthat a pénze után. A felesége már ki is kergette a házból, mert a ház az asszonyé, ő csak beházasodott. Szegény András földön futó lett, se fődje, se pénze, se erdeje. Avar Jani nagy megdöbbenéssel hallotta. Mintha őt magát rövidítették volna meg. Belesápadt ebbe a gazságba. Az a német Jáger így megrabolta a komáját. Düh és fájdalom öntötte el, s képes lett volna agyonverni a németet, hogy így elbánt velük. Most már benne érezte magát a falu nagy indulatában. Őt magát is érintette a szerencsétlenség. És még a bíró, a mi falunk bírája esküszik rá a falu ellen, hogy az uraságé az egész mocsárerdő. Una Jáger, kérdezte Avar. Annak ugyan üthetett bottal a nyomát. Ha már túl van a határon, ahogy a 100 forintot megkapta, rögtön befogatott urasági szekérbe és elment. Gádmány András itt maradt, mint a szedett szőlő. Ó, hörgött fel Avar János, valahol egy gazember van a világon. És még ellenünk van a bíró, ordított Kankos. Meg még az a vén barom is azt vakogja, hogy itt minden az uraságé. Én nem mondom, hogy ma is az övé, szólt Fakon Hanyor. Én csak azt mondom, hogy amikor én még gyerek voltam, hagyja el a gyerekségit, vén mocsog, emelte öklét az öreg emberre Kankos. Mit bánjuk mink, mi volt a Ken gyerekségébe? Magának már a lábába száradt az esze, mert ha egy csepp volna, nem beszélne ilyeneket, hanem azt mondaná, amit az egész falu. Azt akarja, hogy elrabolják a földünket? Az uraságnak jár kedvibe? Mit akar tőle? Megfizették Kendet is, mint a bírót? Vigyázzon, mert nem fog szépen meghalni. Nem fog az ágyban megdögleni, hanem itt a piacon, mint a disznó. Itt tiporjuk össze a csizmánkkal, a sarkam alatt adja ki a lelkit. Öreg Hanyor megszeppenve hallgatott, és csak tátogott. Ti tudjátok, mondta, nem is állok én többet ide ki az utcán, még be a házba lefekszek a kuckiba. Maga, mint öreg ember, jót is tehet, meg rosszat is, szólt rá Avar Jancsi, aki nem bírt felocsúdni a Gádmány András szerencsétlenségén. Magának nem az a dolga, hogy az urak igazát szolgálja, hanem az, hogy esküdjön meg rá a templomban, hogy az a legelő, meg erdő, meg mocsár mindig a falu népéjé volt. Arra nem esküdhetek, amit nem tudok, hátrált ijedten az öreg ember. De a teremtés itt magának, s Kankos István mellen ragadta az öreget, s megrázta. Azt fogja mondani, amit kell. Nyissa ki a száját, és ugasson, míg szusz van benne, érti-e? Soha se volt urasági főde mocsár. Falufőd volt. Érti, Kend? Az istenségit ennyit csak megtehet a faluért. Öreg Hanyoron az ócska ködmön elvásott, ketté repett, és úgy fordult ki belőle, mint sertés a szalonnájából. És csak nézte a támadót, aztán nézte a repedést a bundáján, és megsápadva hátrált. Mondja, Kend, vagy nem mondja, Kend! Öklözte Kankos az öreget, s rúgta és dobálta, hogy forduljon, menjen visszafelé a községházára esküdni. Avar Jani megszédült. Megérezte, hogy ezeknek csak szót kell adni a szájukba, dolgoznak aztán. Már ő tisztán megértette a helyzetet, és el volt számva rá, hogy csak a falunak kell igazságot adni, mert a falu nagyon sok emberből áll, Az uraság meg csak egy öreg bárolné. Mi szüksége van egy öreg asszonynak arra, hogy mikor olyan teménytelen sok földes erdeje van, még a falunak ezt a kis darab földjét is elvegye? De meg az is eszébe jutott, hogy hiszen a legelőnek a java már fel is van osztva. Nadrág szívforma keskeny darabokba van, az már szabdalva, s kis családok termelnek rajta. Haszna vehetetlennek is híják az alsó részét, mert hajdan még vízállás volt, de most az a legjobb káposzta termőhely. Dinnyét és zöldséget termelnek ott. Senkinek sincs nagy darabja, csak olyan félvékás darabkák. De mégis kincset ér, sokszor többet terem egy-egy ilyen föld, mint a sívó határon egy hold vagy kettő. Már fel volt gyulladva. Itt van a nagy alkalom, hogy a falu javára valamit meg lehet szerezni. Ha eddig nem volt az övék, most az lesz. Az emberek megfordultak, és az öreg hunyort úgy kísérték vissza a községháza elé, mint a csendőrök. Itt van a vén hanyor, kiabálta Kankos. Kérdezzék meg, hogy ez a föld mindig a falué volt. Nagy mozglódás lett. Az áldogáló és türelmetlenül vitatkozó nép feléjük fordult, és az öreg hanyor egész testében reszketve átkozta magát, hogy minek kellett neki kijönni a házából, ahol csendben és békességben élt, s ahonnan nem is akarták az unokák kibocsátani a piacra. Miért nem beszél, öreg apó? Kiáltott rá az öreg hanyorra Benedek Kati. Kent tudja, Kent a vincénél is öregebb. Egy kis öregembert húztak elő a tömegből, Vicc Pétert, a tarka Vincet, akinek olyan volt az arca, mint a hörcsögé. Mit beszéljek? Péter is csak úgy tudja, mint én. Csak két esztendővel vagyok nála öregebb. Ő is volt már 18 esztendős vagy 20, mikor az urak földjét feladták a falu belieknek. Már megint az uraknak javalja? Ordított a Kankos. Hát akkor az uraké volt. Nem volt, vén bűnös. Soha se volt. Mindig a miénk volt, az apáinké volt. Mi volt az apátoké? Amit az urak hadtak. Agyon kell ezt verni, hiszen ez felad bennünket. A Kent gyerekeinek már semmi se kell. Mindent vissza akar adni az uraknak. Az öreg hanyor nagy lapisnyák ember volt, vastag lógó bajusza csak lógott, és apró szürke szeme rettegve pislogott. Mit csináljak az Isten belétek? Vakkantotta el magát. Ha agyonvertek, akkor sem mondhatok más, csak ami volt. Itt ebbe a faluban minden az uraké volt. A szegény jobbágyoknak semmi se volt, csak ha földet kapott valaki az úrtól, vagy egy telket, vagy fél telket, vagy egy fertájt. Ki micsodásat? Az olyan világ volt. Tudja azt a juhászbíró is. Egyszerre mindenki elkezdett ordítani, fékevesztetten magából kikelve. Ez is a juhászbíró kompanistája. Agyon kell verni, aki a juhászbíróval tart. Eladták a falut, eladták a népet. Most Avarjani éles parancsoló hangja hasított. Szedjétek össze az öregeket, hordjátok haza a szállásukra, tegyétek lakat alá őket. Itt csak a mai belieknek van helye, az öregek csak elrontják a falu dolgát. Mintha megjelent volna a vezér, abban a percben mozgás támadt, s néhány öregembert kivonszoltak a tömegből, és hurcolták őket a lakásuk felé. Avarjani egy pillanat alatt az élre került. Észre sem vettem, már egy felslók tetején állott, és beszélni kezdett. Az erdő a falué, a legelő a falué, az osztott fődek mind a falué. Úgy van, ordította a tömeg. Apáink megszerezték vérük hullásával. Ott szakadt a vérük a forradalomban, a harcmezőn, azóta meg ott hullott a barázdákban. Úgy van, úgy van! A föld nem egy emberé, a föld az Istené. Az Úristen a földet azoknak adta, akik abban ölik magukat. A föld a földmiveseké. hallatlan ujjongás és tombolás tört ki. Éljen! Kiáltották az emberek. 50 esztendeig senki sem merte megbolygatni az embereket a mocsár erdőben. Csak ti vagytok olyan puják, hogy hagyjátok? Nem hagyjuk. Ha nem hagyjátok, nem is veszik el. Össze kell tartani. A falu úgy védelmezze a magáét, mint egy test, akkor senki se fog merni hozzányúlni. Itt vannak a csendőrök, kiáltotta valaki. Hiába vannak itt, a csendőröknek sem szabad a falut bántani, ha igazságos dolgot csinál. Két csendőr, az őrmester és a Jani, leendő sógora, ott állottak a községháza előtt, de nem ezen volt most a felzudulás, hanem azon, hogy 8 lovas csendőr jött 2 sorokban az utca végéről. Az égen már nem voltak nehéz esőfelhők, rongyás szakadozott felhők közül éles őszi napsütés ragyogott le, és a csendőrök fényes kakastolla világolt a napsugárban. A lovak szépen kivoltak kefélve, a legények hegykén ültek a nyerekben, a nép elhallgatott és utat adott nekik. A csendőrök minden szó nélkül felsorakoztak a faluháza előtt. Mindenki megnémulva nézte a puskás vitézeket, és a dühöt elfojtották. Sokan oszolni kezdtek, mielőtt a csendőrök kiadták volna a parancsot. A Varjani még mindig ott állott a ládán, kiemelkedve a tömegből. Most harsányan elkiáltotta magát. Mindenki maradjon itt, senki se menjen el. Egy pillanatig még ott maradt a helyén, akkor többen megrántották és leszállították a magasból. Ezzel eltűnt a tömegben. Egy csendőrőrmester a lovát előre táncoltatta, s ezzel hátra szorította a tömeget. Oszolni! Kiáltotta. De a tömeg nem mozdult. Szorosan összezsúfolódva állottak, mintha kerítésbe lettek volna szorítva. Az őrmester szorgosan nézte őket, akkor odaintette a fiatal csendőrt, Dambó Lukácsot. Ki volt, aki ott ugatott? Dambó Lukács nagyon jól tudta, de megijedt a leendő sógoráért, s körülnézett, mintha most keresné meg, melyik is volt az. Az őrmester nem firtatta, mert távolról kocsi közeledett, arra figyelt. A főszolgabíró érkezett. Kocsijába 2 pompás fekete ló volt fogva, s a nép utat engedett neki, hogy felhajthasson a községháza kapujáig. Mire a kocsi odaért, a kapu már nyitva is volt, s nyugodtan behajtott. Egyetlen hang se hallatszott. Az emberek meg voltak döbbenve, várták, mi lesz. A főbíró kemény fekete kis ember volt. Cavallottinak hívták, s olasz őseinek temperamentuma égett benne. Különösen az izgatta a tömeget, hogy a főbíróval szemben ott ült a tegnap előzött telekkönyvvezető, és oldalán egy csendőr főhadnagy. Mikor a kocsiból kiszállott, azonnal megfordult, és a Tornác utcai ajtajához sietett, anélkül, hogy valakinek szólott volna. Kinyitott az ajtót, megállott a 3 lépcső felett, s hangosan kiáltotta. A falu végén egy fekete zászlót találtam, kitűzve az út közepén. Mit jelent ez? Mély csönd volt. A nép meghunyászkodott, senki sem merte kezdeni. A Varjani semmit sem tudotta a zászlóról, amely a falu másik végén lehetett, de megalázta a nép gyáva hallgatása, és éles hangján azt mondta. Hivatlan vendégnek szólt, biztosan. A tömegben nem lehetett látni, kiszólalt meg, de a hangját tisztán lehetett hallani, és a főbíró megértette. Majd meglátjuk, kinek szólt, kiáltotta. Ha így fogadjátok a hivatalos vendéget, fekete zászló akasztófát jelent. Megfordult, bevágta az ajtót, s bement. Mivel csönd volt, nem akart tovább provokálni. Bement az irodába, s jelentést kért a történtekről. De az emberek a piacon egyszerre megzördültek. Akasztófa, kiabálták. Akasztófa, majd meglátjuk, kit fognak arra felhúzni. A bírót, harsogták számosan, akasztófára a bíróval. Juhász bíró nem hallotta bent az irodában. Sárga hajú öreg ember volt, már oly régen bíró, hogy nem is tudja senki mióta. Gőgös nyakú, nagy ember volt, olyan peckesen jár, mintha a bíróbotot végignyelte volna, de nagyon tudott az urakkal parolázni. Most komoran ült az asztal mögött. Érezte, hogy a nép dühe ellene van. Már ő régen nem törődött a néppel. Most azt sejtette, hogy leszámolás készül vele a faluban. Nem félt. Ahhoz már nagyon hozzászokott, hogy tekintélye előtt mindenki meghajol, vad indulatok fültek benne. A szolgabíróra alig nézett, magába merült, s marokra fogta a sima, fényesre csiszolódott botját, mely 40 éven át kísérte jóban rosszban. A nehéz somfabot, melyet trágyában 2 évig áztatott valamikor, fekete-pirosan emelkedett az arca előtt. Mint egy öreg kuruc mered maga elé, bozontos szemöldöke alatt, s némán hallgatta a sok beszédet. A főszolgabíró a telekkönyvvezetőt előtérbe állította. A tegnapi eseményekért felelős a jegyző úr és a bíró. Különösnek találom, hogy nem tudnak tekintélyt szerezni a törvénynek. A jegyző egészen elképedt. Hozzá volt ugyan szokva ahhoz, hogyha baj van, mindig az ő hátán szántanak, de most igazán nem érezte magát felelősnek. Ha az egész falu fellázad, akkor nincs tovább tekintélye, csak a szoronyos puskának. A rendeleteket a legnagyobb eréllyel kell végrehajtani. A törvény csak jót akar. A belügyminiszter úr elrendelte, hogy az elbitangolt földeket az országba mindenütt vissza kell adni a telekkönyvi tulajdonosoknak. Ha azonban a község képviselőtestülete folyamodványt nyújt be a miniszterhez, a parcellákba kiszabott darabokat a mai tulajdonosok megtarthatják a vételár lefizetése ellenében. Bíró, menjen ki és hirdesse ki ezt. A bíró kicsit elmosolyodott. Oly öreg ember volt, hogy a Bach korszak óta 100 szolgabírót és 1000-nyi parancsot hallott, de ez különös volt, hogy a főbíró őt küldi ki éppen most, mikor az egész falu éppen azt követeli, hogy menjen ki, hogy agyonverhessék. Felső parancsra volna itt szükség, főbíró uram, mondta. A szolgabíró az ellenszegüléstől megbőszült, s hirtelen nem talált kifejezést az ellenszegülés megbélyegzésére. Míg emiatt egy percnyi csönd támadt, kintről behallatszott a tömegüvöltése. A bírót hozzátok ki! Azt kell agyonverni! A községháza az udvari helységben volt, utcára a jegyzői lakás ablakai nyíltak. De azért most tisztán lehetett hallani, hogy a nép a bírót követeli. A főszolgabíró szörnyű indulatba jött. Jól van, majd kihirdetem én magam. Gyáva kutyák! Azzal kiment a folyósóra, s ismét végig az utcai ajtóig. A kisbíró ott állott a becsukott ajtó mögött. Parancsot adott, hogy nyissák ki. Kilépett, s végignézett a tömegen. 1000 ember állott egy tömegben. Kavalotti főbíró harsány hangon elkiáltotta. Csend legyen! Le a kalappal! 1000 ember egy pillanat múlva hajadon fővel állott a főbíró előtt, csak Avarjani nem vette le a kalapját, egyedül állott középen és szembenézett a főbíróval. Ki az a betyár? Rivalta el magát a főbíró. Hozzátok be azt a szörnyű jóskát! Avarjani egy pillanatig még nézett, vadul és gyilkos dühvel, akkor körül pillantott, s látva, hogy mindenki hajadonfővel áll körülötte, az egész falu minden gazdája, gazdagok és szegények, elnevette magát. 2 csendőr leszállott, előre jött, mindenki félrehúzódott és utat adott, s megfogták az Avarjani 2 kezét. Dambó Lukát csendesen mondta. Gyűjjön, Jani bátyám! Avarjani csodálkozva nézett körül, Senki sem jön a segítségére. Hát igen. Mi köze is van neki ehhez az egészhez? Neki még egy félvékás hasznavehetetlenje sincs. Ezeknek van, s engedik, hogy a csendőrök őt cipeljék. Megrántotta a vállát, s nevetve ballagott a főbíró elé. Hogy hínak? Erre vér tudult a fejébe. Magának. Majd adok én neked magát. Mennyi főded van? Jusson van egy sírra. Több nincs? Valaki azt kiáltotta. Nincs ennek a szegénynek? Akkor mit ártott bele magadat, marha? Vigyétek be, zárjátok le, hogy kárt ne tegyen magában. Emberek, nem azért jöttem, hogy magukat megharagítsam, hanem azért, hogy a törvénynek érvényt szerezzek. Jól tudják, hogy ami törvény, az törvény. Avarjanit már a községháza nagy kapujában vitték a csendőrök, erre a szóra éles, messzeható szóval kiáltott vissza. A föld azé, aki megműveli. A falu földje a falué. Erre hallatlan üvöltés tört ki, minden száj azt kiáltotta. A föld azé, aki megműveli. Ami a falué, az a falué. Avarjani már el is tűnt a kapu megett. Dambó Lukács meg az őrmester erősen fogták a két karját, és Lukács szeretettel ordított rá. Hagyja az istenibe, Jani bátyám! De Avarjani még egyszer elordította magát. A föld! A föld! A hangja az egész térségen végig harsogott, mint egy vészkiáltás, de nem tudott egyebet mondani, mert az őrmester iszonyatos tenyere betapasztotta a száját. Átölelték, s becipelték a községházára, ott tele volt a tanácsterem emberekkel, esküdtekkel. A bíró csodálkozva nézett a szegény emberre, aki ott verekedett a két erős csendőr karja közt, míg csak be nem lökték a belső kis ajtón egy kis szobába, amit hirtelen tömlősznek neveztek ki, rácsukták az ajtót, s ezzel el volt intézve az avarjani sorsa. Kint azonban a község népe ettől az erőszakos tettől, hogy közülük egy embert ilyen kurtán elraboltak, egy semmitlen szegény embert, aki szemmel láthatóan csak a falu javáért ordított, egyszerre megveszekedett, és mindenki felvágta a kalapját, süvegét, s ökölt emelve rázták az ég felé a dühüket. A főszolgabíró keményen nézett szembe velük. Fekete haja felborzolva lobogott a szélben. Egy beszéljen, kiáltotta. Kankos, akinek leghatalmasabb hangja volt, előbbre furakodott és azt ordította. Ereszétek ki Avarjanit, hadd beszéljem. Ereszétek ide Juhász bírót, hogy verjük agyon. És ezt mindenki utána bömbölte. A zajban, üvöltésben semmi szó nem hallatszott ki többet. A főbíró hiába akarta túlkiáltani, ez már nem sikerült. Visszament a tornácra, és bezárta az ajtót. Az izzadságot törölgette magáról, míg bement a tanácsházba. Odakint azonban teljesen megvadult a nép, zörgették a kaput, és rögökkel dobálták meg a jegyzői házat, s annak valamennyi ablakát beverték. A csendőrök hiába táncoltatták a lovaikat, többé nem lehetett a népet megfékezni. De az emberek még annyira vigyáztak magukra, hogy egy csendőr sem kapott ütést, a legnagyobb haigálásban sem. A főbíró 10 perc múlva újra kirohant. Mit akartok Juhász bíróval? Karóba húzzuk! Ordította a nép. Pedig senki sem tudta, mit vétett, csak fel voltak ellene dühödve, hogy nem áll közéjük. Nem jön őket képviselni, nem áll szembe a főbíróval, a csendőrökkel, nem akarja agyonlövetni magát a faluért. Áruló. Legyetek csöndben, fogta kérlelésre a főbíró. Nem akarom, hogy a főadnagy úr közétek lövessem. Ne beszéljen ilyen ostobaságokat a főbíró úr, ordította egy hatalmas ember, Butkovics András gazda. Mi is voltunk katonák. Tudjuk mind, hogy nem szabad lövetni. A főbíró tanácstalan volt a tömeggel szembe, újra visszafordult, és bezáratta az ajtót. Mikor bement a tanácsházba, tajtékos volt az egész teste. Most mit csináljon ezzel az őrült tömeggel? Hol van az az ember, akit becsuktak? Ide bent te! Szíveskedett egy ilyet esküt. Kinyitotta a kis szoba ajtaját, és a főbíró belépett. Legnagyobb meglepetésére ott találta az embert. Avaljani a legnagyobb nyugalommal újságot olvasott. Ahogy ő belépett, összecsapta az újságot, s felállott. Ajé, ha kiereztem magát, szól az embereknek? Avarjani fátyolos szemmel nézett rá, s mogorván mondta. Mit? Mondja meg nekik, hogy a földeket megkapják, ha megfizetik az árát. Avarjani nevetett. Nem akarják megfizetni, az övék. De értse meg, maga értelmesebb ember, nem az övék. A telekkönyvben a báróné őméltóságának a nevén van. Avarjani vállat vont. Az övék. Figyeljen ide, ha lecsillapítja a népet, maga is kap a földből. Avarjani nevetett. Nem kell, nekem ne adjon. Két holdat kapsz. Nem kell. Ötöt. Nem kell nekem még 25 sem. Nem látja, uram, hogy itt most végítélet van? Miért akar engem agyonveretni? Mentse meg a testvéreit, mert bizony mondom, hogy baj lesz. Jobban sajnálom én ezeket a derék magyarokat, mint maga. Ha sajnálja, főbíró úr, akkor hirdesse ki, hogy a nép pártjára áll, és szabadon hagyja nekik azt, ami az apáinknak is megvolt. Őrület! A főd azé, aki megmíveli. A főd a falué, mondta Avarjani csökönyösen. Vége már annak a világnak, hogy az egész határ egy özvegyasszonyé, az ezer család meg éhen halásra van ítélve. Azt akarod, hogy a csendőrök összelőjék az egész bandát? Avarjani legyintett. Lehet engem is. Tessék engem hagyni. Örülök, hogy újságot olvashatok. Most kintről irtóztató zenevona hallatszott be. A nép nekirohant a kapunak, és betörte a nagykocsi bejáró kaput, s ordítva rohant be az udvarra. A főbíró kirohant, ellenben Avarjani felkapta az újságot, s tovább silabizálta a betüket. Éppen azt olvasta, hogy a betyár visszaküldte az aranypoharat. Kimerett szemmel nézte a betüket, s újra meg újra elolvasta. Csak annyit írnak, hogy visszaküldte a poharat egy nemes gesztussal, s ez is mutatja, hogy úri betörővel van a csendőrségnek dolga, mert hol lehet olyan paraszt betyárt kapni, aki gavalérságból egy aranyserleget visszaküldjön. A királyi ügyészség előtt most már az is nyilvánvaló, hogy milyen körökben kell keresni a betyárt, és meg is indult a nyomozás a felsőbb körökben, s remélhető, hogy ezek után a nyilván előkelő rabló, aki nem pénzészségből csinálta a lyukszot, vissza fogja küldeni az elrabolt 30 000 forintot is. De hol van az aranyrojt? Avarjani csak ezt kereste. Csak erre volt kíváncsi. A hosszú újságcikkben egy szó sem volt az aranyroltról, rojtról. Véröntött el a fejét. Dea nem árulta el, hogy az aranyrojtot is megkapta, amit ő az ingéről és a gatyájáról hasított le. De ha ez így van, akkor mi köze neki ehhez a földért való harchoz, mikor neki egy talpalatnyia sincs benne? Neki ott van a dolga. Dea nem árulta el, hogy az aranyrojt is megérkezett. Ez alatt a főbíró kiállott ismét a tornácra, és értelmesen próbált beszélni a néppel. A 8 csendőr töltött fegyverrel nézett szembe a tömeggel. 10 csendőr szuronyos puskája volt nekiszegezve a tomboló, örjöngő nép mellének. A csendőr főhadnagy előre lépett, és hidegen figyelmeztette őket, hogy joga van a betörő csőcseléket lövetni. Röhögve fogadták a fenyegetést. Még mindig nem volt megérve a dolog a lövésre. Ahogy a tíz csendőr felvont fegyverrel ráment a népre, ezekben a csendőr tíz szava megmozdult. Azért lőhetik le őket, hogy betörték a kaput és bejöttek az udvarba. Hátráltak tehát, és bíztatták egymást, hogy ki kell menni a piacra, ott nem fog rajtuk a fegyver. Gyertek ki! Oda, ki nem szabad nekik lőni! A csendőrök végre becsukhatták a kapuszárnyakat. Akkor a tanácsteremből is mindenki kijött, a bírón kívül, aki a legnagyobb nyugalommal pipázott, bár az arca sárga volt, mint a hulláké. Nem vették észre, hogy Avarjan is kilépett az ajtón, amelyet a főbíró nyitva hagyott. Előbb az újságokat odabent rendbe rakta, aztán a legnagyobb nyugalommal jött előre, s kint a menekülő tömeg közé vegyült, s velük együtt ki az utcára. De már nem volt többé fellázadva. Már nagyobb izgalom volt benne, mint a földért megőrült népben. A maga lelkében rakott tüzet az újság híre. Körülötte vad üvöltés, káromkodás, botok csattogása. A csendőrök kivonultak a ház elé, rajvonalban, s lassan előre. Úristen, mondta magában Avarjani, hát ez a törvény? Egy asszonyért, akinek annyia van, hogy szerint számát se tudja, ezek a csendőrök képesek lesznek lőni is? Kivágta a karját, s szinte kitárta mellét. Lőjetek ide! Azt futott át rajta, úgyis az volna a legjobb, ha ő itt most csendőrgolyót kapna. Megszűnne a szerencsétlenség. Keressék a betyárt az urak közt, a csillagok közt, a pokolban. Mit ér az? Élni. Élni. Úgy sem megy semmire. Úgy se kapja meg a grófnét, ha még ezerszer eldugta is a gatyája arancsipkéjét. Senki sem értette gondolatát, csak az emberek egyszerre felismerték, hogy ott áll köztük kitárt karokkal és várja a csendőrszuronyt. Ettől a közelállókban iszonyatos láng tört ki, és mindannyian kitárták magukat, sokan letépték testükről a ruhát, és mezítelen fehér vagy szőrös mellüket tartották a szuronyok elé. Ide lőj az apád istenit! A rohamban valaki megütötte a csendőr főhadnagyot, aki kivont karddal állott, de még senkit sem érintett meg. Erre ez is elvesztette a fejét, s harsányan vezényelt. Tűz! Nyolc csendőr fegyver csattant. De semmi sem látszott. Mindenki csak a csendőrökre figyelt, senki sem látta, hogy néhányan elhullottak. Adjátok ki a bírót, ordították, vagy most aztán mind megdöglötök. Avarjaniban eszeveszett öngyilkos láng lobogott. Csodálkozva érezte, hogy a lövés után, a sörtűz után is él és sértetlen. Felvillant benne a betyár halál, ami elkövetkezik, ha egymagát üldözi egy század csendőr, és valamennyi puska csak őt keresi. Jobb lesz itt végezni. Meg kell halni. Nincs itt más segítség. A csendőr főhadnagy újra kiáltott. Távozzatok, mert újra lövetek! Ne povedálj, ordított a nép, és rányomult keresztül a hat elesetten. Észre sem vették, hogy már hullák feküsznek a lábuk alatt. Tűz! Újra nyolc lövés. Sortűz. Egymás után ropogtak a fegyverek, haldoklók hörgése, sebesültek jajveszékelése. Egy pillanat alatt átfutott a bőszült tömegen, hogy ez nem tréfa, s amilyen hősiesen nyomultak előre, oly állati pánikkal fordultak, s rohantak a következő pillanatban vissza. Oly sűrű tömegben állottak, hogy néhány halottat magukkal cipeltek, nem tudtak elesni a szegények. Percek alatt kiürült a nagy piactér, s csak akkor látszott, hogy testek borítják a csatatért. Avarjani az egyetlen, aki még mindig áll és vár. Várja a megmentő golyót, mely a második tűznél is elkerülte. Hat halott, és tömérdek sebesült. Kankos, vad erejével még hazarohant, csak otthon esett össze a kapuja előtt. Később a boncolásnál derült ki, hogy szívlövést kapott. A főszolgabíró mély megdöbbenéssel szállott le a lépcsőkön a piacra. Összekulcsolta kezeit, és imát mondott felettük, csak néhány szónyi imát, akkor az egyetlen embernek, aki még mindig ott állott, mintha megfagyott volna benne az élet, intett, és Avarjani tétován hajolt le, hogy felemeljen egy sebesültet. Imre volt a sebesült, a gyerekkori cimborája, akit legelőször látott a kerítésnél, amikor megérkezett. Aki éppen utána akart jönni Budapestre, mert itt el kell veszni a semmitlenségben, Lakatos Imre. A szolgabíró maga is segített. A csendőrök és az esküdtek behordták a sebesülteket a községháza udvarára, s orvosért vágtatott egyik csendőr. A másik katonaságért ment lóhalában a székvárosba. A többi, s az előre seleglő asszonyok a sebesülteket kezdték kötözni. Iszonyú sírás, jajgatás töltötte be a falut. Délután bevonult egy század gyalogság. A falu olyan lett, mint a harctér. Néma sír és kétségbe esett ravatal. Avarjani egész idő alatt jelen volt, és kötözött és vigasztalt. Határtalan bánatban volt. Itt kellett maradnia a nagy veszedelem után. Nem lehetett a falu hőse és áldozata. Őt nehezebb végzet várja. Jól van, fiam, mondta este neki a főszolgabíró. Most magad is beláthatod, hogy semmi értelme azoknak a cifra jelszavaknak. Főbíró úr, hajtogatta le fejét Avarjani. Hatan haltak meg. Kincses, Vekerdi, Butkovics, Vinc Péter, Vinc István meg Marró Áron gazdák. 13-an súlyosan megsebesültek. De én szívesen feküdnék ott azok közt, a holtak közt. Akkor a lelkem megnyugodott volna. Miért nem nyugszol meg? A törvénynek be kell töltve lenni. Abban nyugodjak bele, főbíró úr, hogy egy özvegyasszony a 3000 holdjához még 500-at kap? Ez nem a te dolgod. Neked egy sírra való földet sincs. Hát ebben nyugodjak én bele? De azt nem mondta meg, amiben igazán nem lehet megnyugodnia, hogy neki rögtön mennie kell. De a grófnő az ő rojtját nem iratta ki az újságba.